Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Na, nekiessünk végre a második körös párharcok elemzésének. Őszintén szólva, még egy sorsolással is tartozunk, ezt majd a hétfői adásban fogjuk lebonyolítani, és ugye a Rap City felajánlásából MESZ-t nyerhet majd az a kedves támogatónk, akit kisorsolunk, most már ugye több mint 300-an vagytok, úgyhogy lesz kiből sorsolnunk. És hát ami fontos, hogy mi ezt most itt péntek dél környékén vesszük fel, hogy ez miért fontos, mert itt nekem itt a kis képen a laptopon megy is, elindult a Giro d'Italia Magyarországon, úgyhogy a kerékpárrajongóknak azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó időszak, és ez a következő három nap, meg három szakasz, ezt sokan fogjuk nézni. Zoli, te gondolom nem leszel köztük.
Nem valószínű.
Valahogy éreztem, illetve még annyit szeretnék elmondani, mielőtt nekiessünk a párharcoknak, hogy Baska hívott engem a kis Patreon, azt hiszem a legmagasabb tíresek között van egy ilyen havi beszélgetés, és akkor ott vendégeskedtem, először is köszi szépen Baskának a meghívást, másrészt pedig tök jó ez az egész, ilyen másfél órát dumáltunk, körülbelül mit tudom én, egy 10-12 váltakozó létszámú kis csapattal, úgyhogy tök jó volt őket megismerni, persze volt hatalmas átfedés, tehát nagyon sokan hallgattak minket is, illetve volt, akivel már személyesen is találkoztam, úgyhogy voltak ismerős arcok. Na most igazából csak annyit akarok mondani, hogy majd valami hasonlót mi is szerintem csinálhatunk, sőt ugye itt a Patreon tier ötletelések között ez felismerült közöttünk Zolival. Nagyon király kis beszélgetés, akkor is, ha csak havonta egyszer egy óra, de teljesen más hangulatú, ilyen családias, úgyhogy nekem nagyon tetszett, és akkor még egyszer köszi a meghívást. Most pedig, Zoli, ha nem haragszol, én a Dallas szériával szeretnék kezdeni, mert a Suns olyan űrjátékot mutatott most végre, amit azt gondolom te végigvártál, és én saját magam nevében azt el kell, hogy mondjam, hogy gondoltam, hogy lesznek ilyen meccsei a Sunsnak, de hogy itt 132-es offenzív ratinggel tolnak le két meccset, most biztos azt hiszitek, hogy csak mondtam egy nagy számot, pedig nem, tényleg ennyivel tolták le a két meccset, azt álmomban se gondoltam volna, és elképesztőnek tűnik ez a gépezet, szóval gondolom ilyen szempontból, mint Dallas Drucker, a legrosszabb félelmeid váltak valóra.
Valamilyen szinten erre számítottam, ugye több okból kifolyólag, de a Suns az nagyon durán dominálja a Mavericks-et az elmúlt legalább 5-6 évben, mert már a rossz csapatok is állandóan megverte 17-ben, 18-ban a Mavericks-et. Ugye most már azt hiszem 12 meccset számlál ez a sorozat, mindent egybevetve, tehát Ginorba 12 meccset nyert meg a Suns. Természetesen reménykedem abban, hogy ez ma megszakad, de hát nyilván nem lenne meglepő az, hogyha egy, bár talán, vagy valószínűleg akár egy szoros meccset, de a Suns a végjátékbe hozna. Nyilvánvalóan itt több dologról is kell beszélnünk. Az egyik az a Mavs-nek a jelenlegi rendszere, ahogy döntöttek, hogy megpróbálják védeni a Suns-t, az ugye nagyon-nagyon nem működik. A duplázásokra épp ugye most Polt is és Bookert is duplázzák, ezt brutálisan megbüntetti eddig a Suns. Valószínűleg valami változtatás kell, és lesz is a mai mérkőzés, hogy mennyire működik, majd ezt nem tudom. Én azért nem esnék annyira kétségbe, hogy mondjuk ilyeneket is olvastam, hogy talán az egyik admin, nem esküdnék meg rá, hogy Bobánt játszassuk és zóna.
Én most ezt akartam felhozni konkrétan, majd Bobánnal vagy Bobán nélkül, de zónát muszáj lesz megpróbálni, mert a
zóna az nyilván lehet időnként, de én előtte inkább a azt próbálnám meg, hogy nem duplázok. És nyilván a Suns akkor középtáborról, betörésből ezeket a középtávolikat, ugye a kedvenc dobásukat gyakorlatilag garmadával fogja rádobni, de talán el lehet tőlük venni a 40%-os triplázást, mert valamit el kell venni. Ahhoz, igen. Hogy bármi esélye legyen a Mavericksnek.
Igen, legalább valamit vegyen el a Mavs, és ez is nagyon érdekes, hát olyan százalékok repkednek, hogy az félelmetes, tehát eddig a minden idők legjobb középtávolizó playoffját látjuk a Suns-tól, csak úgy mellesleg tenném hozzá, de még ami nagyon érdekes volt, az az, hogy a második meccsen, a második félidőben gyakorlatilag csak Doncsicsot támadták, és számolatlanul szerezték a pontokat. Ezzel azért kell valamit kezdeni, és én azért gondolok a zónára, mert Doncsics ennél nyilvánvalóan jobb védő, de Doncsics teljesen egyedül marad egyelőre támadásban, ő védekezésben nem fogja tudni beletenni az energiát. Ez lehet, hogy megszoktunk pár játékosnál, hogy ezt meg tudja csinálni, és végig nagyon durván védekezik, és támadásban pedig ővé a legnagyobb teher, de itt azért két dolgot muszáj elmondanunk, az egyik az az, hogy Doncsicson sokkal nagyobb teher van, mint akár Jannison, tehát, hogy ő rajta minden teher van támadásban gyakorlatilag. Aki emellett még elit módon is tudott védekezni, az nagyjából Michael Jordan és LeBron James. Tehát, hogy mi ezt hasonlítsuk akkor, amikor esetleg azt mondjuk, hogy hát Doncsicsnak jobb kondiba kéne lenni. Igen, igaz, jobb kondiba kéne lenni. A történelem legnagyobbjainak el kell jutni oda, hogy hihetetlen kondiban vannak. Ez tényleg
meg hogy pofán fontos. Vágják őket, tehát itt majd erről is beszélünk, hogy igazából ez jó dolog, ami történik a Mavs-szel jelen pillanatban. Ezt most még nem realizálja senki, de Lukának is és a Mavs-nek is ez egy jó dolog. Tehát ahhoz, hogy te contender és majd bajnokcsapat szintjére lépje, ahhoz látnod kell, meg kell tapasztalnod, hogy mi kell ahhoz, hogy bajnokcsapat és contender legyél, és egyénileg is mit kell játszanod ahhoz.
Ez pontosan így van.
Hogy játékosra legyél.
Igen, igen. Viszont azért én csak hozzátenném, hogy már ebbe a szériába is nyilván meg kell próbálni változtatni, és az egyik ilyen lehetőség lenne a zóna, de a másik lehetőség az pedig az lenne, hogy Luka offense nagyon jól működik, nincs nagy baj, amíg Luka fenn van támadásban, a Suns védekezésével együtt sem, amelyik hát gyakorlatilag minden támadásban más csak Lukára, tehát ők úgy vannak vele, hogy fárasztuk, és igazán ez be is jött a második meccs negyedik negyedében, Luka Doncic egyértelműen elfáradt. Én azt hiszem, hogy muszáj lesz egy picit megbontani ezt, annak ellenére, hogy jól működik, és időnként off the ball Lukát játszatni, időnként akár csak egy pick and roll-t indítson el Dinwiddie vagy Brunson, mind a ketten képesek rá, mert szerintem a Suns tényleg erre utazik, hogy a negyedik negyedre már kikészüljön Luka, és azon biztos nem fog segíteni, csak simán az, hogyha esetleg többet zónáznak hátul, muszáj egy kicsit terhet levenni Luka Doncsicsról, aki egyébként támadásban fantasztikus, frenetikus, tehát egészen elképesztő, amit csinál, csak az a baj, ezt Zach Lowe-ék konkrétan kimondták, hogy hiába dobsz 36-at, a kapnak is rólad direktbe 30-at, és ezt stratégiailag is meg kell oldani, és nyilván Lukának is jobban kell igyekeznie hátul, de hogyha elől a döntések 80%-a az ő kezében van, ő hozza fel a labdát, ő passzol, ő tör be, mindent ő csinál, akkor, hát még egyszer mondom, pár embertől reális ezt elvárni, mondjuk egy Antetokounmpótól, bár neki sincs ekkora terhe támadásban, de Doncsics nem tartozik egyelőre ezek közé az emberek közé.
Igen, a jelenlegi kondia ez egyszerűen nem elég jó, és ezt ő saját maga is tudja, meg nyilván mindenki tudja. Itt még azért az is bejátszik, hogy kapott meg Megittől egy medvepuszit az első meccsen, egy hatalmas, ilyen jeges, jégtömlős kötés volt a combján gyakorlatilag a második meccs előtt, és én egyértelműen látom, hogy zavarja ez a sérülés, és borzasztó lassú volt a második fél időben. Ezért is tudták ennyire használni őt, úgymond. Tehát tényleg, mint a legrosszabb utcalányt úgy használták, és dobták körbe őt, vagy mint a, ugye, ami tetszett neked, ez az analogia, ugye a spanglit.
Igen.
Tényleg körbe adták Lukát, és hát ez megalázó lehet azért neki. Tehát a Suns kispad is gyakorlatilag röhögött azon, hogy mennyire nem tudnak mit csinálni ezzel, és itt nem csak Luka nyilván, az egész csapaton, meg itt azért mindenkinek kijár ez a kinevetés, Jay Kidnek is, aki nem nagyon tudott belenyúlni. Nyilván nem fogom őt most olyan szinten elővenni, hogy amiben megkérdőjeleznék, hogy az idei munkáját, mert nagyon jó munkát végzett, és ez akkor sem változik, hogyha esetleg itt kisöplik a Mavs-t, amire azért van esély, legyünk őszinték. De a lényeg az, hogy Doncsics, ha és amennyiben jobban érzi magát, és remélem, hogy a mai éjjeli meccse már kicsit jobban fog mozogni. Az ő büszkeségének kell az, hogy jobb, ennél tényleg jobb védekezés játszom. Tehát nincs messze, itt fel kell kötni gatyát, ennél többet mutatni a védoldalon, mert ennél sokkal-sokkal többre képes természetesen, mint amit láttunk tőle. És kicsit idegesítő egyébként most megint az a narratíva, hogy nyilván ezt azok mondják, akik nem nagyon nézik a Mavs meccseket, és vagy nem szeretik ugye a Doncsicsot, vagy kifejezetten utálják, hogy hát ő Trae Young szintű, meg liga legrosszabb védője, ez természetesen egy baromság. Luka idén kifejezetten a posztján, hát legalább átlagos védőjével, de ugye az advanced statok alapján ennél is jobb. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy úgynevezett ugye térben, ugye in space jól tud védekezni, ez a gyengé, ez egyértelmű, ugye a lábsebessége miatt, az oldalirányú mozgása miatt, de ennél azért sokkal jobb. Tehát tegnap előtt tényleg úgy nézett ki, mint Dirk az utolsó szezonjában, amikor konkrétan, mint a karácsonyfa. Tehát, hogy egyik helyről a másikra mozdult, de hát már addig már gyakorlatilag futott visszafelé a Suns. Ennyire nem lassul a Doncsics, ez azért legyen már mindenki számára egyértelmű.
Igen, teljesen egyetértek, kérdés az, hogy ilyen támadó teher mellett ő ebben tud-e változtatni.
Igen. És amúgy bocs, még egy záró gondolatként, hogy az egyébként meg hihetetlen, hogy támadásban mennyire nem zavarja ezt. Tehát ott tényleg olyan szinten a saját sebessége van és kész, és mindegy, hogy mennyire lassítod le, sőt, hát ha még le is lassítod olyan értelemben, hogy több ideje marad gondolkodni, lehet, hogy még hatékonyabb, mint egyébként, ami hihetetlen, és ugye ez a közhely, hogy nem tudod eléggé felgyorsítani neki a játékot, rá ez tényleg hatványozottan igaz, ő egy zseni támadásban, csak azért, hogy ezt ellensúlyozzuk azt, hogy tényleg most botrányosan gyenge védekezett, azért ezt ki kell emelni, hogy még így is rendkívül értékes játékos lenne, csak így nyilván azért nem fogsz bejutni egy konferencia döntőbe, valóban, ahogy Zach Lowe-ék is mondták, meg a Lockton Mavs-es srácok, hogyha ugyanannyit adsz fel a másik oldalon, mint amennyit szerzel a támadó oldalon, akkor az nagyon-nagyon-nagyon nehézkes lesz.
Így van. Még amit szeretnék elmondani, hogy a Sunsnak gyakorlatilag egyelőre semmi nem kellett módosítania. Ennyi volt a nagy módosítás, hogy itt a második meccs másik fél idejére csak Lukát támadták. Előtte egyébként meg Chuck Brunsont, és ezt úgy hangzott, mintha Chuckot mondtam volna. Na mindegy, ez az új neve Chuck Brunson, és az se volt igazán egy diadalmenet a Mavsnek. Szóval
11/13-at dobtak róla, talán rosszabb még az 1,72 PPP-nél is, amit ugye Lukáról elértek eddig a második meccs, és mindent bevett első két meccs, meg 1,60 valamennyi. Erről annyit ezekről a PPP-kről, hogy 1.0 felett azok már így jónak számítanak.
Igen.
Amikor kettő a magasságába érünk, az gyakorlatilag egy layup.
Igen, és foghatatlan.
Igen, és amikor meg ilyen 1,88-90 felett, az meg ugye az üres zsákolás.
Igen.
Lehet körülbelül, igen.
Jó, hát ennél értjük, hogy tudnak jobban védekezni, még Brunson is, de azért végig olyan érzése van az embernek, mintha Luka ilyen szuper tehetséges óvodásokkal játszana együtt, mert annyival magasabb, nagyobb, hosszabb, atletikusabb a Suns, és egyrészt ez majd szerintem, ha elbúcsúzunk a Mavs-től, nyilván sokkal erősebben szóba kerül a jövő csapatépítését tekintve, de másrészt pedig az is látszik, hogy egyszerűen a Suns ki is tudja használni ezt a fizikai előnyt, mert sokszor látjuk azt, hogy egy csapat oké, rendben, atletikusabb, mint a másik, de nem tudja kihasználni ezt a fizikai előnyt. Szóval azért a Suns-t is meg kell nagyon dicsérni, és hát Chris Paul-t, aki gyakorlatilag játszik az ellenfelével a Mavs, levédekezni Chris Paul-t, se a pick and roll-ját, se őt magát nem tudja, még azt se tudja elérni igazán a Mavs, hogy Chris Paul ne jobbra mehessen, ahonnan ugye visszalép, és akkor dobja a kis középtávoliát, tehát hogy még terelni se nagyon tudják, és ez azért egy pici csalódás, illetve ebben egyértelmű, hogy még van hova előrelépni. A másik pedig az, hogy azért jutott szerintem sok embernek eszébe Bobán, mert valami méret egyszerűen kell a pályára, mert Maxi Kleber és Powell is óvodásnak néz ki Ayton mellett, és Brunson mindenki mellett óvodásnak néz ki, szóval egyszerűen nincs meg a méret. Dorian Finney-Smith a liga egyik legjobb támadó pattanózója a posztján pláne. Alig tud érvényesülni például ezeknél a pattanóknál. Szóval ebben egy nagyon nagy hátránya van a Mavs-nek, amit egyelőre a Suns primán kihasznál, és sokkal jobban néz ki a te 4-1-es tipped, mint az én 4-3-osom. Most már szabályszerű, óriási meglepetés lenne, akár neked is, nem, hogyha ez 7 meccsig menne valahogy ez a széria.
Ja, hatalmas meglepetés. Már így előre kijelenteném, hogy az idei rájcsos legnagyobb meglepetés, hogyha innen ez változni tud, mert a Suns ráadásul a döntőt lesz számítva, hogy a tavaly az egy nagyon-nagyon jó frontrunner csapat, ami azt jelenti, hogy ha előnyben van, akkor még jobban megnyugszanak, még jobban teljesítenek. Egyébként én a fizikai különbséget értem, mit mondasz, tehát nyilván vannak olyan posztok, ahol ez igaz, de itt azért nem csak szuperatlétek rohangálnak a Sunsnál, tehát Paul azért alacsony, Paul nem túl gyors ma már, de hát rohadtul intelligens és iszonyatosan képzett labdakezelő, minden idők egyik, hanem a legképzettebb labdakezelője, minden idők egyik, hanem a legjobb középtávoliával. Nála nyilván ez a kulcs. Booker nem rossz atléta, ő sem azért egy elit atléta, méretben ő sem nagyobb feltétlenül, mint akár Dinwiddie, vagy ugye Dodónál még kisebb is. Itt igazából nem ez a probléma. Nyilván Aitonnál megvan a fizikai fölény is.
Meg a wing játékosoknál is.
Mikal Bridges is ugye, hát magas és hosszú, de ő se súlyba tettem egy akkora, meg ő se egyébként ez a abszolút szuper atléta. Nagyon jó atléta, de nem ez a LeBron, vagy akár egy Kuminga. Inkább itt arról van szó, hogy a Suns egy tökéletesen működő gépezet, ami szerintem önmagában sokkal jobban játszik, és sokkal jobban működik, mint az első körben. Tehát ott alul teljesítettek. Nem akarom elvenni az érdemeket a Pelicanstól, de ha most a második körben lenne a Suns ellenfél a Pelicans, szerintem elképzelt, hogy merőben más típusú mérkőzéseket látnánk.
Uh-huh. Ez mondjuk abszolút nincs kizárva, például a Bucksból kiindulva is, akiknek szintén kellett például két meccs, hogy úgy felvegyék a playoff, hát nem is azt mondom, hogy sebességet, de inkább intenzitást. Jó, viszont ha már Bucks, akkor menjünk már át az egyik 1-1-es szériára. Ugye a Bucks némi meglepetésre, azt gondolom, nagyon simán verte a Bostont az első meccsen, és ezek után meg lehet, hogy némi meglepetés volt az, hogy fordítva is egy sima mérkőzés érkezett, és azt látjuk, hogy két abszolút védekezésre építő csapat áll szembe, és aki jobban meg tudja folytani a másikat, az egyelőre nem éppen, hogy megnyeri a meccset, hanem 10-20-szal nyeri meg a meccset. Gyakorlatilag ez a két meccsnek az ilyen nagyon elnagyolt krónikája.
Igen, és ott nekem az első meccs, amit láttam élőben is, ugye korányi meccs volt, az volt különleges ebből a szempontból, hogy egyrészt nulla inside játéka volt a Celticsnek, olyan szinten le tudtad zárni tényleg a Bucks, és ebben sokkal jobbak voltak az első meccsen, mint a másodikon a területeket, és kihasználni azt az egyébként itt talán még élesebben és markánsabban megjelenő méretbeli különbséget is előnyt, ami ugye a Bucksnak van, és egyszerűen nem tudtak semmit csinálni a festékből. Tehát ott rá, egyszer rá volt kényszerítve a Celtics arra, hogy ketteseket is, és abból is ugye a contested, a megtámadott, levédekezett fajtából dobjanak sokat. 2/23 volt ebből a típusú kettesből a Celtics, és hát ami a triplát illeti pedig, az meg ugye történelmileg gyenge volt. Azt hiszem 50 kísérletük volt, és...
Hát de abból dobtak, vagy 30-valány százalékkal, szóval nem volt olyan gyenge a százalék, csak igen.
18-at dobtak be, igen. A számra gondoltam, mint is törkös, hogy 50 kísérlet, és ami szerintem ez már egy nyerő taktika a Bucksnak, hogyha erre rá tudod kényszeríteni, hiszen ugye tudjuk, hogy ez az alapjátékuk.
Igen.
És itt azért nagyon-nagyon sokat gyönyörűen meg tudtak támadni. Főleg az első félidőben egyébként ugye ennek a nagy részét az 50 kísérletnek 28-at az első félidőben dobta rá a Celtics, és egyszerűen az volt az érzés, hogy csak is kizárólag úgy nyerhetik meg ezt a meccset, hogyha bedobják ezeket a nehéz triplákat, ami nem egy jó recept a sikerre szerintem a mai NBA-ben. Még akkor sem, hogyha ugye tudjuk, hogy a Bucksnak ez az alapterve, és egyébként ők ellenük dobják ugye a legtöbb triplát, átlagosan 40-et az alapszakaszú meccsenként.
Igen, és még ugye a legtöbb tök üres triplát is, valami 20-at vagy 21-et, de azért igen. Az alapszakaszban, ezt már említettem, hogy ilyen kicsit ilyen Jedi elmetrükkel valahogy rávették az ellenfeleket, hogy ezeket rosszul dobják. Ez azért a playoffban nem automatikus, ahogy a második meccsen is láttuk, de nem csak a triplák bedobásában csinált jó munkát a Celtics, hanem volt itt még valami, hogy nagyon szépen megcsinálták a házi feladatukat is, elkezdték támadni pick and roll a Brook Lopez-t, elkezdték nem Holiday-t támadni, hát az első meccs, ahol Tatum meg Brown felváltva, ugye Holiday próbálta magát oda cserélni mindig, és akkor ők meg elindulnak, hogy ők hát most megmutatjuk, de hát Joe Holiday ellen nem mutasd meg, haver, még akkor se, hogyha mondjuk kétszer sikerül, mert ő olyan irgalmatlanul jó védő, hogy egyszerűen ártasz vele a csapatodnak hosszú távon, vagy van erre esély. Cserébe azért van bőven támadható pont a Bucksban, Portis is, akiket nem támadták. Hát Portis konkrétan a második meccsen éreztem azt, hogy húha, hogy pályán tartsam-e. Már pályán tartanám-e ugye Budenholzer helyében, mert széttámadták őt is. Nem feltétlenül mindig egy-egyben, hanem itt pick and roll-okra is gondoljatok. tök jó, hogy végre megcsinálta ezt a Celtics, ezt a házi feladatot, úgymond. Mondjuk az első meccsre is vártam volna, hogy legalább valamit látunk ebből. Úgyhogy az első meccs ilyen szempontból csalódás is volt Boston részről, a második meccs az pedig szerintem az volt, amit inkább vártunk ettől a szériától, mert én azon gondolkozok, Zoli, hogy Antetokounmpót, ahogy várató volt, a Celtics le tudja lassítani. Nyilván nem lehet egy ilyen szupersztár játékos teljesen megfogni, és nyilván ő is védekezésben is hozzáteszi a saját kis impactjét, de én nem gondolom, hogy ez jelentősen változni fog. Horford nagyon jól marad előtte, összezárnak, jön a fal időnként, egyébként azt is nagyon ügyesen csinálja a Celtics, hogy nem mindig, csak amikor szükség van rá, elképesztően intelligens védőcsapatról beszélünk, ugye. Szóval nem tudom, hogy mihez nyúlhatna a Milwaukee Bucks még támadásban. Őszintén nem tudom, talán több Brook Lopez tripla, több Portis tripla, magasakat meg kell próbálni használni és folyamatosan dobatni, mert hogy azzal nem nyersz meccset, abba is biztos vagyok, de hát nekem most ilyen extra ötletem nincs Middleton hiányában, neked lenne?
Hát Giannisnak nyilvánvalóan jobban kell játszania, ez az első lépés.
Az nehéz lesz.
Szerintem azért nem. Például a második fél időben, az első fél időben a második meccs azért borzasztó volt, tehát 2-12-vel kezdett a meccsen. Végül nagyjából vállalatos statokkal zárta, de ilyen első fél időt azért tőle nem, nagyon szoktunk látni a play-offban, én azt gondolom. Valamit ki kell találni Horfordra, ugye akár őt is támadni, esetleg a pick and roll-al. Nekem még mindig borzasztó kevés, ugye a Holiday Giannis pick and roll, Giannis roll-mentként szeretném látni sokkal-sokkal többet.
Hát meg esetleg ugye post-up, az se lenne egy utolsó dolog, hogyha valahogy mélyebben tudna Horfordon pozíciót fogni Giannis.
Igen, itt mondjuk az a probléma, hogy itt tényleg post-up ellen, ha Giannis ott post-upot tud, akkor azt mondja a Celtics, köszönjük, ezt megoldjuk, arra van konkrétan négy emberünk legalább, akit tudunk váltogatni, szóval ez nem lesz egyszerű. Nem egy nagy spanyol viaszter, amit mondani fogok, de abban kell bízni a Bucksnak, amiben ők hazai pályán azért szoktak tudni bízni, hogy a roleplayerek ugye jobban dobnak hazai pályán, bedobják majd az üres triplákat Portis, Ellen, Connaughton, be fogják dobálni, remélhetőleg az ő szempontjukból ezeket a triplákat, és Giannis egy-egy nagy teljesítménnyel, ha más nem is, de szerintem 2-2-re tudják talán ezzel tartani, állítani a párharcot a negyedik meccsre, és onnan nyilván azért ez egy kiki széria lenne. Tehát én nem érzem feltétlenül azt most, hogy a második meccsel egy olyan megoldhatatlan feladat elé állítja majd őket, vagy egy olyan megoldhatatlan receptet, a Bucks szempontjából megoldhatatlan receptet talált volna Udoka, amivel most innentől kezdve meg lesz a gentleman sweep.
De azért azt mondhatjuk, hogy fordulat állt be stratégiailag is. Azt nem
más játszott nyilván a Celtics valamennyire, ez tény, és jobban dobták ugye a contested, megtámadott dobásokat is, levédekezett dobásokat is jobban dobták, az persze segített, és ugye Jaylen Brown előkerült, tehát egy szenzációs első negyedet hozott. Ez mind-mind-mind segít, de a Bucksban benne van az a szintű védekezés, és a Celtics támadó játékában meg szerintem benne van az olyan típusú összezuhanás, és egy kifejezetten hát ilyen lassúbb vagy problémásabb este, ami azért azt mondhatja velem, hogy én, hogyha fogadnék, akkor azért itt arra fogadnék, hogy 2-2 lesz a negyedik meccs után.
Nem állítom, hogy nincs benne a pakliban, viszont szerintem fontos ezt látni, hogy stratégiailag konkrétan megfordult ez a meccs, és most nagyon is a Bucks tér felén pattog a labda, és Middleton hiányában szerintem nincs elég feladójuk és ütőjük, hogy ezt a labdát, bár ez lehet, hogy teniszes hasonlat, és... Most röplabdás hasonlatot csináltam belőle, ezzel elnézést.
Lesz egy jó teniszmeccs 4-től, bár amikor már halljátok, akkor ez lement, ugye a Nadal és Alcaraz az új...
Előttem az utódom.
Nem, nagyon régóta nem volt ilyen tínédzser a teniszvilágban, úgyhogy nézzétek őt, meglátjuk, hogy mit tud csinálni a mai meccsen, és meg ugye egyébként a Garroson mostanában elég sok tornát nyert, kíváncsi leszek a mai mérkőzésre is.
Én is, és szerintem még ehhez a szériához csak egyetlen egy dolgot tegyünk hozzá, mégpedig azt, hogy az a csapat, amelyik itt tovább jut, az most már elég valószínű, hogy a Miami Heat-tel találja magát szembe. Mind a két csapat fantasztikus védekezést tud, a Bucks is, és a Celtics is, és a Miami Heat is, szóval nagyon esélyesnek érzem azt, hogy egy ilyen vérfürdő, ilyen grind fesztivál lesz majd a keleti döntőben, és már alig várom. De mielőtt még a Miami szériára rátérnénk, nézzük meg a Golden State és a Memphis, hát szintén darálóját gyakorlatilag, kiállítások, sérülések, rengeteg falt, fújás szerintem tragikus volt mindkét meccsen, de hát ezt te is említetted, hogy szinte minden labdabirtoklásnál volt valami, amiben bele lehetett kötni, nem bírják követni a bírók se gyakorlatilag ezt a fizikális meccset ezzel a tempóval. Mind a két mérkőzésen nyerhetett volna a másik fél is, szóval az egy-egyet éppenséggel igazságosnak érzi az ember, de hogy itt mennyire elveszik a csapatok egymás erősségeit, és hogy szenved mind a két csapat a másiktól, na, ez egy ilyen igazi playoff meccs ilyen szempontból. A színvonalnak viszont persze nem tesz túl jót.
Nagyon sok labdaradás van, ez az egyik. Az már önmagában ugye a színvonalat azért sokszor behatárolja. Nyilván ez abból is benne van, hogy ez a leggyorsabb párharc az összes közül, ha nem tévedek. Hát itt most már sajnos olyan dolgok is történtek a második meccsen, amik azt eredményezik majd, hogy nyilván függ ez a végkimeneteltől is, de itt lesznek, akik nagyon-nagyon-nagyon nem lesznek elégedettek. Ugye Gary Payton the second sérüléséről beszélünk, nagyon szomorú. Én azt gondolom, hogy jogos az egy meccses eltiltás. Uh-huh. Több meccs szerintem nem járt, ez így szerintem rendben van. Ellen ugyanezt kapta, ugye Caruso sérülésénél. Az szerintem egy jó minta volt, így mondom, amit követni tudtak, és szerintem ez itt teljesen jogos, mint gondolsz.
Igen, ugye pont tegnap beszélgettünk erről Baskával azon az említett kis ilyen Patreon találkozón, és ott Baska vetette fel azt, hogy valami alternatív megoldás viszont kellene, mert ami alattomos falt, ott az egymeccses eltiltás, az nem elég elrettentő. És akkor beszélgettünk, feldobtunk ilyen vad ötleteket, Baska mondta, hogy esetleg a pénz megvonás addig, amíg a másik sérült, csak ugye ez is olyan dolog, hogy most jól esik, nem esik jól, milyen típusú a sérülés, mennyi a rehabilitáció, tehát most ezzel is nehéz játszani, én bevezettem a Flagrant 3 fogalmát, amit utólag lehet kiosztani, olyan sérülés nem is akar okozni a játékos, de egyértelműen, jól láthatóan sérülésveszélyes mozdulatnál, mert ugye a Flagrant 2, csak hogy ezt így tisztába tegyük, az nagyon nagy határig Flagrant 2, és van egy alsó határa is, ami már Flagrant 2, de még az egyértelmű, hogy lehetséges egy olyan mozdulatnál, ami nem ennyire balesetveszélyes. Úgyhogy erre lehet, hogy később majd valami megoldás kell, de most jelen pillanatban amit tudunk, meg ami az eddigi rutin volt, az alapján az egymeccses eltiltás az a teljesen jogos.
Igen? Nekem van egy ötletem, szerintem nagyon egyszerű. Az ilyen sérülések csak és kizárólag akkor történnek, amikor nagy sebességgel és a levegőben ütköznek a játékosok, jól mondom?
Gyakorlatilag igen.
Én az ilyen, tehát az ilyen zicser nagy sebességgel felugrok, nagyon egyszerűen csinálnám, két falt plusz labda. Nyilván ezzel az egy probléma van, hogy gyakorlatilag megölöd a LeBron féle blokkoknak a lehetőségét, ami a Warriors elleni döntőben volt. Mert ha ezt bevezeted, akkor onnantól kezdve senki nem fog megpróbálni egy ilyen blokkot, amikor ugye fast breakben nagy sebességgel felugrik egy játékos, vagy csak is kizárólag akkor próbálod meg, hogyha már meccs döntő szituáció van, tehát a legeslegvégén. De valószínűleg megszűnnének az ilyen típusú sérülések, amik fast breaknél, nagy sebességgel, levegőben ütközésnél történnek.
Ami nagyon érdekes nekem ebben a párharcban, az egyértelműen az, hogy a csapatok védekezésben hogy készültek fel egymásra, mert az első meccsen kicsit úgy éreztem, hogy nem eléggé, aztán a második mérkőzésen már azt láthattuk, hogy mind a két csapat elvégezte a háziát egyszerre, úgymond, és például ami várható is volt valahol, és én azt hiszem, ezt említettem is, hogy itt most a Memphisből Morant fog csillogni, mert nem azt választotta a Golden State, hogy azt egy ilyen teljes behúzódós védekezésre átvált. Azért nyilván a Golden State-hez képest azért kicsit összébb vannak, amikor Morant betör, de nem ez az ő stílusuk. És nem akarták azt, hogy abból esetleg Morant 15 asszisztot kiosszon, és elkezdje mindenki triplát dobni a Memphisnél, mert elképesztően mély a Memphis. És ezek a játékosok, hogyha úgymond beforrósodik a kezük, akkor az fájni tud. És nekik sokkal jobb az, hogy rossz triplákat dobáljon a Memphis, és ezt meg is teszi, ez a szívességet is egyébként a Grizzlies, mert hogy én nem tudom, hogy miért nem szóltak a játékosaiknak, hogy használják a pump fake-et, de röhögtem szinte már a második meccsen kínomban, hogy mindenki egyből a kecsensútot dobja el, akkor is, ha repül felé a védő, a levegőben van, egy pump fake és tök üres triplád van, nem baj, eldobják, mint hogyha annyira akarnák nyomni a tempót, hogy még ebben sem lennének elég türelmesek, de azért itt még van kijavítani való. Minden esetre Morant az, aki itt most 40-50 pontokat dobálhat, ővé a szupersztár teljesítmény, ez egy kicsit sematikus is a Golden State részéről, nem elvéve abszolút Morant teljesítményének a respektjét, de azt látjuk, hogy nem duplázzák, meg nem megy öt emberbe, amikor Morant betört, tehát ők inkább ezt választották. A másik oldalon pedig a Memphis azt választotta, és egészen negyedik egyébként a második meccsen tök jól működött, hogy megpróbálják egy Morantet egy fokkal jobban elrejteni, viszont főleg a periméteren próbálják levédekezni a Warriors-t, nehezebb dobásokra kényszerítik, vagy arra, hogy leüssék a labdát, és például Clay ezzel nagyon szenvedett, egyébként Curry nem, Jordan Poole olyan közepesen, és hát nyilván egyébként a Memphisnek nagyon jó Jordan Poole pályán van, mert ők meg széttámadják támadásban őt, szóval Jordan Poole-nak is van egy kicsi ilyen Doncic problémája, hogy a Memphis a szanaszét tudja őt támadni nagyon gyenge védekezésben. Ezt akartam mondani a Memphis védekezésével kapcsolatban, hogy ők egy kicsit fel is adták ezzel a védőpattanózást, mert el akarják venni a Warriors jó tripláit. Aztán a negyedik negyedben ez nem sikerült, de akkor meg nem dobta be a GSV, úgyhogy ezzel szerencséjük volt. Kíváncsi vagyok, hogy merre fele halad tovább ez a párharc, mert biztos lesznek még újabb megfejtések, és most kiesik Brooks egy meccsre, kiesik Gary Payton, még nem lesz Iguodala, viszont lehet, hogy lesz Adams, úgyhogy ilyen jellegű változások is jönnek a következő meccsekre. Én nagyon jónak érzem a 7 meccses tippemet, nem feltétlenül az, hogy a Grizzlies nyer, de hogy ez a széria elmehet 7 meccsig, az első kettő alapján szerintem nem kérdés.
Ez nem kérdés. A kérdés az nyilván, hogy el is fog menni. Nekem az első és a második meccs között azért volt egy kontraszt, abban kíváncsi vagyok, hogy egyetértesz majd ezzel. Én az első mérkőzésen éreztem azt, hogy inkább azt irányította a Grizzlies. A másodiknál, megmondom őszintén, én azt éreztem, hogy a Warriors akarat érvényesült egyrészt. Annak ellenére, ugye, hogy alulméretezettebbek, mint a Grizzlies, vagy inkább ők az alulméretezett csapat, a Grizzlies ugye egyáltalán nem az, elveszítették a lepattanó csatát, ami számomra nagyon nagy meglepetés volt. A hustle játékokat iszonyatosan jól csinálta Warriors, ami meg ugye kiütközött, hogy hát nagyon sok üres dobóhelyzetet kijöttek, és főleg az utolsó percekben, pedig tényleg meg volt a lehetőség, hogy lezárják ezeket a meccseket. Úgy éreztem, hogy könnyebben jönnek náluk a jobb dobóhelyzetek, míg a Memphisnél nehezebben, és nagyon sok ilyen görcsölős pont lett, viszont azok ugye jöttek elsősorban Morant személyében, aki szenzációs volt, ezt ugye ki kell jelenteni. Kobe és LeBron után ő a harmadik, aki 23 éves kora előtt két, már a második 45, legalább 45 pontos meccsét lehozza, úgyhogy ez mindenképpen történelmi, és nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy Kerr megmeri-e húzni Kumingát Moranton így, hogy nem lesz Payton és nem lesz Iguodala. Én biztos, hogy megpróbálnám. Tehát mi a legrosszabb esetőség, nyilván falt problémák, de Kumingában egy olyan kombinációja van meg a hossznak és az atletikusságnak és a láb sebességnek, az oldalirányú sebességnek, hogy én mindenképpen megpróbálnám vele fogadni Morantot legalább ilyen 8-10 percre a következő meccsen, aztán meglátjuk nyilván, hogy alakul maga a mérkőzés, mert hazépályán azért elképesztő a Warriors szurkolós sereg, és a Memphisnek azért fel kell kötni a gatyát, amire nagyon úgy néz ki, hogy képesek, mert olyan pofátlan magabiztosságot tükröz minden játékosuk, és Morantot is beleértve, az ő személyisége egy ilyen annyira, tényleg egy kicsit nagyképű, de ugyanakkor nyilván szerintem legalábbis szerethető, és nyilván Warriors fanok most nem feltétlenül gondolják így, mert épp ellenük játszik, és ellenük pofázik, úgymond, de gondoljatok csak bele abba, hogy ebből a szempontból azért egy bizonyos Steph Curry nagyon-nagyon hasonló.
Nagyon ugye, hasonló, igen.
Ha őt lehet szeretni, nyilván a játékstílus más, ugye az egyik outside, másik főleg inside, de hasonlóan ünnepelnek, és hasonlóan érzik jól magukat a pályán, és nem feltétlenül azt akarják ezzel ilyenkor, vagy legalábbis tényleg nem minden esetben, hogy az ellenfelet hetszeljék, vagy kihozzák a sodrából, és esetleg hibákra kényszerítsék, hanem egyszerűen az ő személyiségük így tud érvényesülni, és ők így érzik jól magukat, és erről J.J. Redicknek, tudom, te is láttad Gábor belinket az admin chatbe.
Fantasztikus.
Ott egy ragyogó rendje, egy beleüvöltötte ugye kollégája arcába ezt gyakorlatilag már a végén, hogy Draymond Green-t nem szabad korlátozni, Ja Morantot nem szabad korlátozni abban, akik, mert ettől azok a játékosok, ők, akik. És ezzel valamilyen szinten egyetértek, hozzátéve, hogy azért Draymondnak vannak időnként kifejezetten sportszerűtlen dolgai, de valószínűleg ez JJ is elkülöníteni ezektől a dolgoktól, mert a kettő nem feltétlenül tartozik egy kalap alá.
Ja, én amikor Morantot látom így ünnepelni, meg megnyilvánulni, akkor tényleg full olyan érzésem van, mint hogyha Curryt látnám ilyen szempontból, tehát ott tényleg pont van egy jól tetten érhető hasonlíthatóság. Na de még amit szeretnék mondani, hogy a következő meccsekre egy plusz faktor lehet az, hogy állítólag Desmond Bane-nek javul a háta. Én nem tudom, hogy ezt így folyamatos játék közben ez újra 100%-os lehet-e, de azt látjuk, hogy az első két meccsen Desmond Bane nem tudta, nem feltétlenül azt a 25 pontot hozni, meg nem tudom, 7 triplát, mert a Warriors ugye kevésbé húzódik le róla, kevésbé mondja azt, hogy a többiek is dobhatnak ők. Ők egyelőre inkább azt mondják, hogy Morant dobjon, tehát nyilván az ő védekezési választásuk is hozzájárul ahhoz, hogy Bane eddig nem tudott nagyon jól szerepelni, de az, hogy be se tudja kötni a cipőfűzőjét, az nem segít túl sokat, ez a hátfájdalom ez valószínűleg nem segít túl sokat, és ezért vagyok nagyon kíváncsi, hogyha igazak ezek a hírek, akkor a Memphis kaphat-e még egy ilyen plusz játékost, plusz erőt, mert azért hát gyakorlatilag az első körben egy ilyen Klay Thompson-szerűségnek tűnt, hogyha már itt hasonlítjuk a két csapat játékosait, és nem is a mostani Klay Thompsonhoz hasonlítanám, úgyhogy Bane egy ilyen nagy plusz lehet még. Ötletem sincs, hogy ki fogja megnyerni a harmadik meccset. Nem látok olyan trendet, ami valami felé elindult volna, és ne lehetne rá reagálni. Elképesztően izgalmas, de nem túl magas színvonalú mérkőzéseket játszanak eddig a csapatok, és egyelőre csak ennyit tudok mondani, hogy hozza azt a párharc ilyen szempontból, amit vártam, és ezért is gondoltam 7 meccses párharcra.
Én most a harmadik meccsen azért inkább a Warriors-t érzem esélyesnek. Szerintem ők öregebbek, a három meccses pihenő nekik fog azért jobbat tenni, velük fog jobbat tenni. Fontosabb lesz számukra, és a negyedik meccs lesz szerintem a kulcs. Ha azt meg tudja nyerni a Grizzlies, akkor nagyon-nagyon közel kerülünk a 7 meccshez.
Uh-huh. Benne van, igen. Hát jó a pihenő, amit mondtál, de pont egyébként Desmond Bane miatt meg most jó a Memphisnek is, úgyhogy ja, azt
ez
nem meglátjuk.
Igaz.
Akkor egy pár harcunk van még hátra, és ez nem más, mint az egyelőre 2-0-ra álló, és őszintén szólva szintén simának tűnő Heat és Philadelphia összecsapás, de ezt a két meccset azért is nehéz elemezni, mert egyrészt a Heatben nem játszott Lowry, ami támadásban még így is meglátszott, főleg amikor zónát védekezett a Philly, akkor arra azért kellett egy, mit tudom én, másfél meccs, hogy arra tényleg érdemben tudjon reagálni a Heat, Lowry nélkül, valaki nélkül, aki ezt csípőből tudja, és úgy irányítja a csapatot, de másrészt pedig ugye nem volt Embiid, és ez elől hátul, és főleg hátul nagyon-nagyon érzi a Philadelphia, és hogyha ez a két játékos visszatér a harmadik meccsre, akkor gyakorlatilag egy új párharc kezdődik, csak a Philadelphia szempontjából elég sajnálatos, hogy 0-2-ről.
Itt egy picit Dokot meg kell követni, mert a második meccsre azért ő egyértelműen meghúzta azokat a változtatásokat, amiket meg kellett. Sokkal nagyobb hangsúlyt fektettek ugye a pick and roll és Maxi agresszivitására nagyon-nagyon jól játszott. A védekezésük volt nagyon kevés a második meccsen, és ugye Embiid nélkül ez mindig egy problematikus kérdés. Tudjuk, hogy ő mennyire befolyásolja ugye plusz-minuszával a meccseket mindkét oldalon, tehát pozitív támadásban és nagyon-nagyon pozitív védekezésben is, talán még egyébként nagyobb pozitív védekezésben időnként, mert ugye tudjuk, hogy az idei játék az egy picit megfordult. Széttriplázta őket a Heat, és elsősorban azért triplázta szét őket, mert bentről is nagyon-nagyon könnyen szerezték a kosarakat, rengeteg büntetőt kiharcoltak. Butler és Adebayo szétszivatt őket a festékből, és egyszerűen el kellett kezdeni ugye duplázni őket, és onnantól kezdve a második fél időben is, és talán akkor kicsúcsosodva szétdobták őket gyakorlatilag. Hero, Oladipo is. Oladipo ugye már nem ez az első kellemes meglepetés meccse ebben a play-offban, és így összességében a hihetetlen Heat támadójáték és a nem elég hatékony Sixers védekezés teremtette meg ezt a scoreline-t a második meccsre, ugye 119-103. Ennek ellenére itt szerintem jobban játszott a Philly, mint az első meccsen. Hogyha Embiid visszatérhet esetleg a harmadik mérkőzésre, én még nem tartanám teljesen lefutottnak ezt a párharcot, de nyilvánvalóan is ezzel megint csak nem mondtam nagy újdonságot, csak akkor van esélye a Philly-nek, hogyha ő vissza tud térni. Harden pedig, hát nem is tudom, tehát nagyon-nagyon rossz dolgokat tudnánk most mondani róla.
De semmi más, tehát erre számítottunk egy az egyben.
Erre számítottunk, igen.
Tehát nem ért itt senkit semmilyen meglepetés.
Én nem adnék neki. De az, hogy 5 éves max, fel sem merülne, tehát ha az ügynökével ez jut eszükbe, én pofán rögném őket, az első reakció az. Én értem, hogy azt gondoljuk, vagy gondoljuk, hogy a Sixers ilyen lehetetlen helyzetben van, de szerintem nincsenek. Hát van egy Maxid, akire most már kijelentetjük, hogy szinte biztosan All-Star lehet jövőre. Van egy Embiided, mind a ketten fiatalok. Mi a fenéért tömnéd ki Hardent 5 éves maxszal? 2-3 évre, utolsó évesetek csapatopció, azt mondom, oké, de azt követelik, mert hogy ő James Harden a nyáron, hát elengedem, mint a szél. Meg se persze. Fordul a pillanatok, hogy 5 éves maxot adok.
Hát most ez a játék, ez egy, azt mondanám, hogy egy 20 milliót érő, de csapdajátékos játéka, mert ugye a védekezést is muszáj lenne itt felhoznunk, ami természetesen tragikus.
Hát ha ő 40-et kér évente, hát nem. Még lehet, hogy 2 évre se adnám meg.
Nem, egyértelmű, tehát itt még hogyha be is számolod azt, hogy hát azért mégiscsak szupersztár, és esetleg visszatérhet fizikailag egy ennél jobb formába, vagy ezt várod tőle, ami nyilván már nem tűnik annyira reális elvárásnak, de tegyük fel, még akkor is azt mondom, hogy egy 10 millióval a maxa alá kell lőni egy reális ajánlatnál, és szerintem ez Harden is tudja, és ezért végül be fog lépni abba az opciójába, amiben még lesz egyszer esélye belépni. Ugye az első esélyét úgy szalasztotta el, hogy lekéste. Nem viccelek. Tényleg ez történt.
Igen, szóval, amit mondasz, abszolút realisztikusnak tűnik, igen. És akkor megpróbálja szerinted olyan szintre hozni magát, hogy még egy utolsó nagy, igazán nagy szerződés benne legyen? Tehát az a baj, hogy a kérdés feltevés is, hogy nála tényleg ez lesz.
Igen.
Tehát én ezt nézem ki Hardenből, hogy ő azért akar lehozni majd jövőre egy nagyon-nagyon jó évet, hogy egy utolsó nagyot tudjon kaszálni.
Gyakorlatilag igen, egyrészt, de másrészt pedig azt ebbe a párharcban is ugye azt látjuk, hogy Harden már, de ezt láttuk a Toronto ellen is, már ugye nem olyan befejező a gyűrű közelében, illetve már nem úgy veri meg az embert, nincs meg az első lépése. A triplái sem esnek annyira, mert már nem ugrik egy negyedik negyedben akkorát
hátra. Az is a fizikuma.
Tehát a fizika. Abszolút a fizikuma.
Igen. A step-back. Egyszerűen a step-backhez kell egy olyan fizikum, egy olyan robbanékonyság, olyan hajlékonyság, ami ha már nincs meg, akkor az egyszerűen annyi. És egyébként ugyanezt olvastam Butlerről is, hogy ő is azért nem tud már triplázni, mert fizikailag egyszerűen nem olyan, mint régen volt. Abszolút lehet benne valami. Tehát vannak olyan típusú dobások, olyan dobómozdulatok, olyan technika, esetleg nyilván mindenki nagyjából lábbal dob, mert ugye lábból kell dobni, úgy értem, nem úgy, hogy feldrugod, mert a labdát is berugod gyűrűbe, de hogy ugye lábból indul a dobás, és ezért érthető, hogy bizony ezek a karrierek második felére ezek bizony változhatnak úgy, hogy egyébként semmi komoly sérülést nem történt, mert ugye Butlerrel meg Hardennel se volt olyan nagyon-nagyon komoly dolog, de például Hardennél, hogy ezek a folyamatos lovaglóizom problémák simán elképzelhető, hogy egyszerűen szétszették a dobását, és Butlernél is lehet valami hasonló, bár azt hiszem Butler ebbe a play-ba pont, hogy nem dob talán rosszul, mindjárt megnézem gyorsan.
Hát megérted, most Butlernél azért nem eszem ezt meg, mert Butler olyan fantasztikus fizikai formában van, hogyha ránézel, szerintem hát, sosem volt még ennyire vékony. Szálkás
mindig, de mondjuk igen. Ez ugye nem feltétlenül a fizikum egyetlen mérő. Szerintem egyébként a Sixers ellen borzasztóan dobja eddig, az első körben tényleg jól dobta 44%-kal, mert csak 4 kísérlettel. Most nem esik be most megint semminek itt triplából gyakorlatilag.
De nem is kell. Tehát én úgy érzem, hogy Butler betörései itt a Sixers elleni szériában, amíg nincs Embiid, meg amíg DeAndre Jordan van egy zóna közepén, vagy akár emberfogással besegítő védekez, addig Butlernek ezt kell csinálni, addig támadnia kell a gyűrűt. Mert még Paul Reed tud némi gyűrűvédelmet biztosítani, de azért Reedet is megeszi a Adebayo, hogyha vele szembe van. Tehát annyira nincsen most centere a Philly-nek, és persze fel lehet vetni azt, hogy akkor miért cserélték el Drummondot, meg jó ez a Harden csere így. Hát basszus, Drummond láthattuk a Brooklyn szériában, hogy mennyire pályán tartható a rájátszásban. Alig, vagy nem? Tehát, na, azért ezt is tegyük tisztába, hogy Drummonddal sem lenne óriási megoldás. Nyilván ennél a helyzetnél jobb lenne, és ez sokan megtalálták ugye Duck Rivers, hogy hát igen, DeAndre Jordanhez miért ragaszkodik. Hát mert azokat a perceket valakinek ki kell osztania, és ha Tobias Harris meg George Niang van végig centerben, akkor ők valószínűleg mind a ketten 20 percet játszanak. Niang annál is kevesebb alatt kipontozódott aztán a második meccsen, szóval azért ők 3-as, 4-es big wingek. Niang még az se talán. Tobias Harrisre rámondhatjuk, hogy big wing, tehát ők azért ezt nem fogják így bírni, és nem biztos, hogy DeAndre Jordanhez kell nyúlni, de hát nyilván azért az sokat segített volna, hogyha Paul Reedet rendesen beépíti. Legalább amióta elcserélték Drummondot azóta a csapatba Doc Rivers, ezt nem tette meg, és akkor utána meg lehet mutogatni, hogy hát Paul Reed ennyi faltot üt be meg annyit, hát persze, haver, mert körülbelül 4 meccsen lépett pályára. Érdemben már, mint az alapszakaszban. Úgyhogy szerintem jelen pillanatban az van, hogy Mori jól tudta, hogy a mélységet is feláldozza a Harden cserével, és nem feltétlenül csak erre az évre gondolt ezzel, hanem azt gondolta, hogy akkor a következő 3 év, és tudta, hogy idén nem lesz padjuk igazán.
Ezt mi a ezek szerint annyira borzasztó állapotban, hogy nem kaphat egy percet se?
Hát, figyelj, megpróbálták, igazából Millsap mindig jó helyen van, és ennyi, tehát most már ennyi, most már nincs meg az atletikussága, már nincs meg a gyűrűvédelme, amit még 4-esként is extra volt. Azt hiszem a Denver drukkerek is emlékeznek erre, de a korábban az Atlanta drukkerek is. Ez már nincs meg Millsapben, támadásban sem tud már sem egyegyezni, ami neki megvolt, gyakorlatilag egy ilyen face-up játékosként. Időnként volt jó triplája, az is elment, szóval oké.
Hát 30-37 éves, igen. Mondjuk kipróbálták, oké, ez a 7 perc vagy 6 perc, amit játszott az első meccsen, az szerintem azért, vagy a második meccsen játszott, tehát a másodikon.
Másodikon.
A második meccsen, igen, az azért nem tudom, hogy kipróbálták el. De mondjuk tényleg, hogy Reed azért jobb opció, hogy most jobban is játszott, tehát nyilvánvaló, ugye 25 percet volt pályán. Hogyha Embiid nem tud játszani a harmadikon, én most már ezt a token kezdő baromságot is elvenném DeAndrétól, és itt mondjuk kicsit megsüvegelem azért dolgot, mert oké, nem volt más választása, de azért még mindig meg kellett hozni ezt a döntést, hogy játszassa normális percekben Reedet a második meccsen. De hát most már ezt kéne kezdetni kell őt a harmadikon, hogyha bármit akarnak itt Embiid nélkül, ha meg Embiid játszik, akkor nyilván ez egy teljesen más mérkőzés, meg egy teljesen más párharc lehet.
Igen. Talán ezzel zárjuk, hogyha ha Embiid játszik, akkor 2-0-ás hátrányból azért nem mernél már arra fogadni, hogy a Philadelphia, még akkor is, hogyha mondjuk olyan stratégiai előnyben lenne, hogy Embiid kipontozza Adebayot, vagy fault problémákba kergeti, hogyha tényleg ilyen állatmódjára pusztít, és a védekezésüket is összerakja, akkor is túl nagy hátránya ki 2-0, nem?
Akkor is 6 meccsen a Heatre fogadnék innen, ha Embiid nem játszik, akkor vagy söprés, vagy 5 meccs, az a legvalószínűbb, igen.
Yep. Na jó, hát akkor ebben az esetben végére értünk a mai podcastünknek. Hétfőn még mindenképpen felveszünk egy podcastet, és én kedden utazom, hogyha ez összejön, és akkor hát én azt mondanám, hogy majd lehet, hogy megpróbálunk egyet podcastelni ott a második kör végén, vagy vége felé, úgyhogy akkor annak nyilván nem lesz túl jó a minősége, mert nem tudok magammal stúdiófelszerelést kicipelni. Ettől függetlenül azért teszünk erre majd egy kísérletet Zolival, de azért a hétfőt azt szerintem mindenképpen meg tudjuk ígérni, és Zoli, igazából azt gondolom, hogy a Dallas miatt talán nem örülsz annyira, de egy nagyon izgalmas playoff közepén vagyunk, szóval mind színvonalban vannak nagyon durván jó párharcok, mint pedig izgalomban, hát ott aztán egyenesen fantasztikus párharcok is vannak, szóval tulajdonképpen azért nem panaszkodhatunk eddig a rájátszásra.
Nem panaszkodhatunk, ez egy nagyon jó playoff eddig, és még jobb folytatást várok. Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, érkezünk tehát, addig is nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartotok, és minden jót kívánunk. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.